A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek! December 22-e van, péntek, elérkeztünk ide, a nagy hajtásnak félig meddig vége. Szerintem azért még holnap reggel a nagy bevásárlóközpontok környékén dzsihád lesz, tehát arra tessék lelkileg felkészülni. Minden esetre ez az ünnepi Millás reggeli műsor. Azért fogalmazok így, és mindjárt be is mutatom a kollégámat, aki itt van velem a stúdióban, mert hogy a 22-i műsort egy karácsonyi és szilveszteri különkiadásnak szántuk, 29-én lesz ennek az ismétlése, aki ma lemaradt róla, az szilveszteri műsorként meghallgathatja majd 22-én. Ez tehát a Rádió Café
29-én, a 22-eit.
Így van. Szóval a mai az a élő, 29-ei pedig majd az ismétlés. És egybe gyúrtunk egy ilyen all-star műsort. Az első sztár az Ács Gábor itt a stúdióban.
Ja. Aki akkora sztár, hogy az ő rovata is meg lett szüntetve a mai napra, Kántor Endre által, mindenki, aki celebrálja ezt az egészet. Mindenki meg lett szüntetve, úgyhogy pont egy olyan héten, amikor sok-sok fontos információ lenne, sajnos ezt most nem tudom hallgatókkal közölni, de mert hogy sokkal fontosabb dolgaink lesznek ennél.
Így van, hiszen, ahogy mondtam, olyan szakértőket és vendégeket hívtunk ide a stúdióba, akik egész évben, nem is egyébként csak 2023-ban, hanem már jó ideje segítenek nekünk, és nagyon komoly tartalmat szolgáltatnak, és nagy örömömre rengetegen elfogadták a meghívást, annak ellenére, hogy azért mindenki rohan itt az utolsó héten, és készülődik az ünnepekre. Elsőként óriási meglepetésünkre Jó nap Richard érkezett ide a stúdióba, ilyen korán reggel. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt, és jó reggelt mindenkinek.
Fél hétkor nem sok vendégünk szokott még lenni, ezt tegyük hozzá, és nem csak azért, nem azért, mert mi ne hívnánk őket előszeretettel, nem annyira jellemző, hogy szívesen jönnének.
Taktikai koránkelés volt, ezt elmondtam, mert itt lakom nagyon közel, és így még megúszom ma, hogy autóba kelljen ülnöm.
Nagyon jó, ez nagyon jó taktika. Richard, aki nem ismerné, de szerintem sokan hallgatók ismerik, a Concord Értékpapír ZRT részvény stratégiája. Mit csinál egy részvény stratéga?
Tulajdonképpen a kedves hallgatók láthatják gyakran a blogposztjaimat, mind a Concord, mind pedig a nagyobb olvasottságú magyar médiának, a internetes médiának a felületein. Emellett nagyon-nagyon szeretünk podcastelni, tehát ez egy része a mi tartalomszolgáltatásunknak is, és emellé pedig belsős használatra szoktam írni hetente egy anyagot az amerikai részvénypiacról, illetve nálunk a Concordban kedden délután 2-kor vannak mindig a nagy belsős meetingek, és annak a prezentációinak egy részét viszem én.
Ezt a podcastelést, ezt ki kezdte el? Az Áron kezdte el?
Vagy? Áron.
A Vidovszky Áron, ugye? Áron.
Így van, így van. Ez az Áronnak a szerelem gyereke, és ebbe vonódtunk be csodálatosan szépen mi is, de imádjuk csinálni.
Áronnal még annó, amikor nagyon fiatalok voltunk, sőt gyerekek, a Balatonon együtt dolgoztunk, különböző szakmákat próbáltunk ki a nyári munkának, úgyhogy én még onnan ismerem őt, akkor még a podcast és a rádió is egy olyan távoli jövő volt, amit nem láttunk előre.
Ma feltétlenül az évzáró kávénál ki fogom kérdezni erről a dologról. Köszönöm ezt az információt, ez nagyon jó.
Vannak nagyon jó sztoriai a balatoni munkaerőpiacról annó, illetve hogy, hát, hogy előtte és utána mi történt. Na, hát azt kértem a mai vendégektől, hogy mindenki a szakterületéről egy pár érdekességet, gondolatot fogalmazzon meg. Nem akartam kimondottan azt mondani, hogy legyen ilyen évzáró vagy évösszefoglaló, ezt abszolút rátok bíztam, de azért azt nem lehet elmondani. Sőt, itt még a végén, nem, nyilvánvalóan nem tudunk elmenni amellett, ami most történt Prágában tegnap, tehát egészen elképesztő és brutális és nagyon szomorú dolgok történtek 2023-ban. Ti hogy éltétek meg ezt a piacok szempontjából?
Elképesztő év volt.
A végén eljött az, amiről olyan sokat beszélgettünk, meg írtál, tehát csak az a legtöbbet használt kifejezés szerintem a Fed pivot volt, amire igen. Egy éven keresztül vártunk, és a végére eljött. Na, majd erre is akkor csak térjünk ki.
Eljött, mert a piac már kihirdette tulajdonképpen. A Fed még mindig igyekszik nem teljes léptékben kimondani.
Hát most beleállt azért ő is a végén, nem?
Beleállt a végén, és szerintem erről feltétlenül beszéljünk, mert kapásból azt gondolom, hogy a jövő évnek, illetve az előttünk álló 3-4 évnek itt van a Fed pivot kapcsán, és az amerikai inflációs pálya, és az ezt egészen furcsán lekövető Fed kamatlábak, ha az elmúlt 2,5 évet nézzük. Ennek a kapcsán van egy egészen érdekes olvasata. Ugye már november 1-én szerdán, amikor a megelőző fedülés volt, már akkor is ráhirdették a Fedre, hogy tulajdonképpen már nem tudott mit mondani Jerome Powell a sajtótájékoztatóján, és már előtte néhány nappal elindult az az emelkedés, aminek egészen félelmetes ereje lett mindenben az év lezáró két hónapjában, de egészen döbbenetes év volt abban a tekintetben, nekem mindig a kedvenc számom az volt, hogy évközben, amikor ment a piac, és az S&P 100 indexet nézegettem, hogy hány papír van pluszban a 100-ból, és hány van mínuszban. Igen.
És negatív
itt,
volt.
Itt most a Nasdaq 100-nál van egy már jóval 50% fölötti éves hozam, az S&P 500-nak van 25%-os éves hozama, ezt az S&P 100 pár százalékponttal mindig meghaladta, ezt most nem néztem meg ma reggel, de ez 28-29% lehet. És egy ilyen pluszos évben a 100 részvényből 33 mínuszos részvény van ebben az indexben.
Még most is. Ez a még mostani?
Ez a mostani, aha. Ez a tegnapi záró alapján 33 részvény a víz alatt van.
És sokáig a többség víz alatt volt.
Sokáig,
még át is fordult,
17-18%-nál volt olyan, hogy 51 részvény volt mínuszban. Tehát ugye leszámítva az utolsó két hónapját az évnek, ez egy olyan év volt, ahol gyakorlatilag amikor elindult ez a rally, akkor 80 néhány százalékban volt ez a káprázatos hetes, a 7 darab 500 milliárd dollárt meghaladó piaci kapitalizációjú technológiai vállalat átlagindexe, és 4%-ban volt az S&P 493 a maradék részvények a vezető amerikai indexből. Tehát gyakorlatilag óriási tétek lettek megtéve a mesterséges intelligencia sztorira, és a mesterséges intelligencia sztori kapcsán ezeknek a cégeknek, tehát nem is a mindenhatóságára, de arra, hogy az elkövetkező években azért továbbra is, ahogy a 2010-es években ők ebben kibontakoztak, ők fogják uralni a világgazdaságot.
Szóval egyébként ez egy nagyon érdekes sztori volt a mesterséges intelligenciával, mert ugye mindig azt szokták mondani, hogy a tőzsdének sztori kell, és amikor végignéztük a Nasdaq hát buborékot, de visszatekintve kipukkant, de aztán újra fújódott, úgyhogy akkor azt lehetett látni, hogy rengeteg érdekes.
Most hát
a 2000-es
eredeti.
És a rengeteg sztori volt, külön-külön álló sztorik, voltak trendek természetesen, meg akkor is szupertrendek, csak nem így hívták, de az AI az szerintem mindennek az összecsomagolása. Tehát óriási sztori, az a vonat, amire fel tudtak ülni az összes cég szépen sorba, függetlenül attól, hogy core technológiai cégről van szó, vagy nem.
Egyértelmű. Egyébként visszatérve erre a 99-2000-es hasonlatra, döbbenetesen sok hasonlat van az akkori piaccal a mostani piacnak egyébként. Tehát az, a, az az évzárás, ami 99-ben bekövetkezett, amikor a 9 napos mozgó átlag alá nem bírtak beesni az indexek, ahhoz az évzáráshoz hasonlítható a mostani évzárás is. Tehát nekem rögtön jönnek egyébként a fejemben a kérdések. Nem annyira félelmek. Mindenképpen nagyon-nagyon érdekes év lesz a jövő év. Nem tudom, mennyire beszéljünk a 23-ról, beszéljünk, és mennyire beszéljünk a 24-ről.
A Gábor akart kérdezni valamit, azt engedjük meg neki.
Én is úgy éreztem, hogy erre van kisebb esélyt, hogyha idei év kétharmada, most tényleg leegyszerűsítem, de a javíts ki, ha szerinted nem így van, arról szólt, hogy a piac nagyon szeretett volna a Fedtől pozitív hozzászólást a kamatpályát illetően, ez a Fed pivot, ez a váltás, amikor mondjuk a kamat emelő trendből kamat csökkentőbe csap át a monetáris politika. Ezt többször is megelőlegezte, a piac ketté szakadt, a legnagyobb cégek legjobban, mesterséges intelligencia cégek, stb. A nagy massza pedig stagnált vagy lefelé ment. És tegyük hozzá, hogy honnan indultunk egy nagyon negatív évből, tehát végül is egy visszapattanó évben vagyunk, tehát a tavalyi év az brutálisan rossz volt, tehát onnan jövünk most fölfelé. És ott tartottunk ősszel, hogy ez így azért nem mehet. Valamelyik irányba ez el fog válni. Vagy kipukkadnak a nagy cégek, akik nagyon előre szaladtak, és végül nem az van, amit a piac akar, vagy és gondoltam én is, hogy talán kisebb esél, a többiek utána indulnak. Na, mégis az utóbbi lett, a többiek utána indultak, elkezdtek fölzárkozni, és minden, mint a rakéta ment fölfele az év végén. Ez miért lehetett szerinted?
Tulajdonképpen van egy hatás, amit nem igazán vizsgálunk, és nem is lehet annyira a számok mezejébe beterelni, de ha végig gondoljátok, akkor 1982 nyarától 2021 végéig egy 39 éves nagyon nagy bullciklus volt. A kötvénypiacon ez egy egybefüggő bullciklus volt, gyakorlatilag nem volt benne érdemi durva, nagyon nagy korrekció. Ha az Amerikai Egyesült Államok 10 éves kötvényhozamát nézzük, akkor valahonnan 15,5%-ról esett le ez 1,5%-ra, ha leszámítjuk a COVID idején keletkező 0,5%-os amerikai 10 éves hozamokat. Tehát ez egy 39 éves megatrend volt, és ez a megatrend a globalizáció és a technológiai kibontakozás mellett azért ősidők óta a kötvényhozamok komoly csökkenése, az azért egy hatalmas támogató ereje a részvénypiacoknak is. Emiatt a részvénypiacokon is lehet egy nagy 39 éves ciklus nézni, még ha abban a ezredforduló, és a 2008-9-2 nagyon-nagyon durva nem is korrekció volt, hanem megtörő ereje volt ennek a dolognak, de mégis az a percepció lehet a befektetői társadalomban, hogy az elmúlt 40 évben szédületesen jól teljesítettek a részvények, és mondom a második szabályt, ha mégis volt valami nagyon durva beöntés, akkor nagyon jól járt az, aki ezt megvette. Uh-huh. Szoktuk példának mondani ugye az Amazont, ami túlélte 95%-os esés utána.
Vagy hát a magyar piacon is tudják, a mezei kis befektetők, az OTP leesik a felére, bemegyek és megveszem. Az elmúlt 20 évben hát, mindig bejött.
Akkor ugye ment is az a szám, hogy down with the OTP, ugye ez a és nem lehetett tudni, mi lesz belőle.
És ugye ez a buy the dip mentalitás, ez mindig is működött, és erre robbant rá idén évelején ez a mesterséges intelligencia sztori, és egészen egyszerűen egy olyan generáció van 40 éve a tőzsdén, aki ezt tanulta, és ezt a leckét kell, hogy fölmondja, és erre jött rá egy friss generáció 2020-ban a COVID kapcsán, akik berobbantak a tőzsdére, és ugye egy új fegyvernemben dolgoznak ők nagyon rendesen, ez az opciós piac, tehát a barok csóvált a kutya, amivel egészen döbbenetes szintre fejlődött a tőkeáttétel. Tehát nekem egyébként mindig is azok a nagyon durva események, amikor az opciós piacon a lakosság a kiírókat teljesen kicsinálja. Teslában például, de szerintem idén Nvidia-ban is megvoltak erre a példák, és sok másban. És gyakorlatilag az látszik, hogy az a pool, az a pénzmennyiség, ami az a résztvevői kör, aki be tud jönni a részvénypiacra, az drámai mértékben megnőtt, és ennek a megnövekménye ez a 2020-as években is itt volt, és nem kapott ez a kör akkora ütést, akkora csapást 2022-ben, amiből még ne tudott volna kijönni az idei sztori kapcsán.
Hát így tehát gyakor... 20-30-40%-os zuhanás nem volt elég csapás. Tőkeáttétes poziknak, hogy eltűnjön egy komolyabb részük. Ez furcsa.
Elmondom, hogy miért nem volt elég.
Ekkora... egy zenével meg kell, hogy szakítsam, mert a tőzsdei helyzetképünkhöz tartozik ez a téma. Van egy ilyen rovatunk, úgyhogy ezt meg fogjuk hallgatni, és nagyon fontos, készültünk zeneileg is erre a műsorra. Biztos, hogy mindenki emlékszik a csodálatos Mrs. Millerre, akinek a többek között a sárga tenger alatt járó feldolgozása az olyan, mint hogyha az ember idegein játszanának lombfűrésszel.
Van néhány ilyen feldolgozás, amit idén behoztál.
De az tehát nem, az más. A Mrs. Miller más kategória. Ő az, aki, az egyik az, akire azt szokták mondani, hogy nem értik a jelenséget a zenekritikusok. Sorra jelentek meg a lemezei már akkor is, amikor lehetett tudni, hogy borzalom hátán. Na most 2023-ban is megjelent egy posztumus természetesen lemeze, amiben karácsonyi dalokat dolgozott fel.
Hoztál egy borzalmat?
Igen. És sok borzalmat hoztam a mai napra. Ez az egyik. Azért értsük meg, hogy mi ebben a művészet. Kb. Olyasmi, mint a tőzsdét kitapasztalni 2023-ban.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát most nem aktuális árfolyamok lesznek, hanem összefoglaló.
A háziasszony szakaszról
Mrs. Miller.
Fogunk beszélgetni, gondolom, hogyha egy háziasszony énekelt nekünk, igen. Hol tartottunk?
Hát ők voltak a hogy hívták, a legnagyobb, nem az AMC volt, hanem a
GameStop,
igen.
Tehát, hogy túlélte gyakorlatilag az újdonsült generáció a 2022-es évet, tehát hogy nem volt elég nagy a csapás. Nagyon sok kis részvényben nagyon nagy volt a csapás. A 90%+, egyébként innen is döbbenetes feltámadások vannak így az utolsó két hónapjában ebben az évben, ebben a szegmensében is a piacnak. Viszont a...
Hát ott eltemetett papírok jöttek
viszont
most
viszont a Nasdaq 100 az 33%-ot esett 22-ben, az S&P 500 19%-ot. Ez nem azt mondom, hogy olyan könnyen túlélhető lépték, de, és itt jön a lényeg, a 2020-as év az egy olyan feltöltő év volt az újonnan jövő generációnak anyagi értelemben, ami alapján, és a 21-es év is, tehát a 21-es évben is volt 27-26%-os emelkedés az S&P 500-ban és a Nasdaq 100-ban, ami alapján...
Ugye ez volt az az időszak, amikor a Covid-ban mindenki, egyrészt az állam megdobta őket egy csomó pénzzel, bevitték a tőzsdére, és a többség nyert.
Másrészt még 6% fölötti infláció mellett is vagányul átmenetiszte a Fed, és nagyon sok fejlett világbeli jegybanki társa az inflációnak a jellegét, miközben még 120 milliárd dolláros mennyiségi lazító programot is ráküldött erre. Tehát ez még ugye létezett mondjuk ez a 120 milliárd dollár 2021 szeptemberében, amikor biztos, hogy már 5,5% fölött volt az infláció év per évben headline. Tehát olyan speciális hatások voltak, amiből ezek a nagy kilengéses turbulens időszakok jöttek, egyébként kísértetésen emlékeztetve a 66 és 73 közötti amerikai tőzsdei grafikonokra. Ott is megvoltak ugyanezek a nagy mozgások, és a sztori vége 72-ben ott is ugye egy ilyen nifty-fifty, egy törhetetlen 50-ek, amit minden közgazdász tankönyvben, meg tőzsdei tankönyvben, meg mindenben elolvastunk. Most mi is megkaptuk 50 év múlva a saját generációnknak ebben a 23-as évben a törhetetlen, ha nem is 50-ét, de technológiai cégek, évelején a francia luxus a tavalyi év bezárásával, elhízás elleni gyógyszerek, tehát nagyon érdekes sztorik voltak még ugye ebben a 23-as évben itt.
Tehát a Magnificent
Seven... Hát meg a vége, a Covid-nak a vége, ugye a különböző vakcinák és a többi, tehát ennek is felértékelődött a tulajdon a fontossága.
Hát a Covid-osok pont bedőltek. Tehát,
nem úgy az... értem, tehát hogy jobban figyelnek a biotech és a biológiai és a pharmaceutical cégekre szerintem, de
hát az árfolyamok alapján nem annyira.
Ja, igen? nem figyelek annyira.
Nem, ebből most nagyon-nagyon kiemelkedett ugye a Novo Nordisk és az Eli Lilly. De döbbenetes, tehát nekem azért azok a számok, amik náluk előfordultak itt visszatekintő 12 hónappal a Novo Nordisknak a 16-os péperes mutatója, tehát ez az árfolyam per egyrészt minden jutó árbevétel mutatója, az Eli Lilly-nek a 20-szoros, tehát csak az Nvidia előzi meg őket ebben, tehát nagyon érdekes sztorik.
De szelektíven.
Nem tudott a pénz kimenni a rendszerből. Tehát olyan mennyiséget nyomtatott rá a Fed a világra, ugye ez 4200 milliárd dollárnál volt a Fed mérleg főösszege a Covid kitörése előtt, és két év múlva ez 9000 milliárd dollárt nyalta meg alulról. És innen esett vissza most már 8000 milliárd alá, de ez még mindig a duplája a Covid előtti szintnek.
Viszont ebből azért ne azt szűrjük le, hogy itt valami iszonyatosan egy buborékfújás lenne, mert hogyha csak a pszichológiából indulnánk ki, meg a rengeteg pénzből, rengeteg új befektetőből, stb. Fölrobban így meg úgy, de ha ránézünk az értékeltségi szintekre, amit ugye általában követni szokott a piac, nem volt annyira durva elszállás, tehát mondjuk ezzel együtt egész ilyen középkörnyékén volt, és csak most az évvégi nagy emelkedés húzta föl, meste a historikus átlagok fölé az előremutató péperek alapján az értékeltségi szintet, nem?
Egyértelműen igen, leszámítva ugye pont talán néhány ilyen technológiai dolgot, de azokban meg ugye a sztori erő, és a sztori elhihetőségének az ereje az elmúlt évtizedek teljesítményei alapján, amit a tech cégek megcsináltak, nagyon erős volt.
Na, hát akkor nagyon röviden, hát még a kis prognózist adnunk kell, nem?
Nem, mindjárt mondunk mindjárt prognózist is.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Azt mondja a hallgató, hogy ne beszéljetek ilyen komolyan a karácsonyi adásban, az ünnepi adásban. Őt az érdekli például, hogy Ricsinek mi a hobbija. Tessék, egy személyes szállat be kell venni ide.
Hogy kapcsolsz ki, igen, mikor nem tőzsdézel, igen?
Hát nekem az idei évemnek a nagy húzása az az volt, hogy fogtam magam és életemben először az 50. születésnapom kapcsán egyedül elutaztam egy tizenvalahány napra, Új-Zélandra, a déli szigetnek a tóvidékére, és egy 134 méteres bungee jumpingról leugrottam, vagy egy bungee jumpingot megcsináltam, motorcsónakoztam, autót béreltem, 12 napot voltam ezen a déli szigeten, és tulajdonképpen így valahol egy ilyen csodálatos életérzés volt, hogy hirtelen így kiiktattam valahogy egy kicsit a társadalmi kereteket, ebben van egy fantasztikus támogatóm, a feleségem, aki azt mondta, hogy erre nekem nagyon nagy szükségem van, menjek el, és ilyen kisimultan estem volna haza, hanem a táguló 12 órás jetlagből jöttem volna, de most arra így ennek az energiáját nagyon jól át tudom élni.
Nekem
egyébként
sajnos a nem mész sehova verzió van. Nem is otthon, hanem a kollégák által itt a környéken, úgyhogy sajnos itt a kollégák miatt ez nem megvalósítható. Hát
majd azért megnézzük ezt a szabadságnaptárat, hogy hogy néz ki pontosan. Nagyon szépen köszönjük, Ricsi, hogy...
Van félperces prognózis.
Nem lehet prognózist mondani.
Hát, Ricsi, érzéseit a jövő évvel kapcsolatosan...
Jók vagy rosszak?
Vegyesek. Tehát tulajdonképpen itt, amit meg kell fogalmazni, szerintem a leges-leges legfontosabb kérdés az év elejének, hogy mit fog hinni a piac, hogy ez egy egypupú infláció volt, vagy jön a következő felível, és szerintem mindent ez határoz meg. A januári-februári inflációs számok elképesztően fontosak lesznek, hogy indul-e valamilyen árbérspirál, és ezt nézhetjük minden régiójában a világnak, vagy ha nem indul, akkor viszont jön a következő kérdés, hogy kell-e félnünk viszont valamilyen szintű recessziótól, eredményrecessziótól. És arra kell nagyon vigyázni szerintem a 2024-es évben, ha ez az évvégi optimizmus áthajtódik az évelei optimizmusba, és csinál a piac egy erős január-februárt, esetleg jó adatok jönnek.
Akkor húzzunk el Új-Zélandra, és adjunk el mindent.
Akkor jönnek majd azok a szentiment számok, az a hangulat, hogy mindenki további emelkedést vár, mindenki meghirdeti, hogy itt teljesen csodálatos világ keletkezett. Tehát nekem ez nem olyan bátor jóslat, mert erre legalább 25-30% esélyt adok, de tulajdonképpen egy érdekes lefolyása lehet az az évnek, ha az évnek az eleje erős lesz, élete csúcsára megy nagyon sok vezetőindex, meg már ugye itt is vannak
már
azért
most is
többen.
Igen, kezdik.
És innen mondjuk utána jöhet valamilyen szintű fekete leves. Tehát az éves prognózisban, és pont a múltkor néztem meg egyébként egy érdekes ilyen YouTube-os videót a TED-en, ahol a három nagy probléma az előadó szerint a világ problémáinak a 90%-ára a magyarázat. Az egyik, hogy ugye...
Gyorsan, mert csak tényleg fél percünk van.
A kétpólusú világrendben a Szovjetunió problémái után jelen pillanatban az oroszok dühösek, hogy kimaradtak a világrendből. Második probléma, Kínából Amerikát szeretett volna az Egyesült Államok csinálni azzal a fogyasztói társadalommal, de a kínaiak maradtak.
Harmadik probléma,
több 10 millió ember az Egyesült Államokban és a fejlett világban a középosztályból az út szélén maradt. És a jövő év második fél éve nagyon könnyen, de akár a jövő évben nagyon könnyen materializálódhat egyszerre a világon ez a három probléma.
Aha.
Ebből 0% van a tőzsdébe beárazva jelenleg.
Erről még beszéljünk jövőre.
Így van, vissza fogunk hívni. Nagyon nagy szeretettel
nagyon
várunk.
Szépen köszönöm ezt a reggeli meghívást. Így könnyebben ébredtem, és így vettem bele magam.
És fölpörgettünk.
Vettem bele magam így az év legsötétebb napjába.
Nem is indulhat jobban. Jó nap Richarddal ez a mai nap. Ő a Concord értékpapír ZRT részvénystratégiája, és nagyon sokszor szerencsére volt alkalmunk beszélgetni vele. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm, és boldog karácsonyt és boldog új évet nektek is, és minden kedves hallgatónak.
Köszönjük neked is.
Megyünk át Andi híreire, de azért szeretném Bill McClintock munkásságát is itt megsüvegezni. Aki nem tudja, ő a mashup király, a legnagyobb, mindenki őt követi. Ha az AC/DC karácsonyi énekeket énekelt volna szépen, így tette volna.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk! Ez továbbra is a Millás reggeli
ünnepi műsor.
Ünnepi, majdnem külön kiadás. Mondtam az így ebben a formában. Nem igaz? Hát igen, ünnepi.
Igen.
Különleges adása, amelyben a pénteki rovatok is igen, fáj, megszüntetésre kerültek, de ennél sokkal fontosabb, hogy a legkiválóbb szakértőink legyenek itt, de ez csak most azért jutott eszembe, mert hogy még az olyan alap dolgok is megszüntetésre kerültek, mint a névnaposok, születésnaposok köszöntés és az évfordulók felsorolása. És, de azért elmondjuk, mert hogy írta Kiri hallgató, hogy ma Zénó névnap van, és a kisebbik fia keresztneve is Zénó, úgyhogy köszöntsük együtt Kiri kisfiát, Zénót.
Így van, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet Zénónak és Kirinek.
Igen,
is.
És mindenkinek.
A Millás reggeli stúdiójában Ács Gábor.
És Kántor Endre.
A telefonban pedig nem más, mint Gerendi Zoltán, a BDO ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
És hát nagyon szépen köszönjük, hogy már így a szabadság alatt vállaltad ezt a beszélgetést. Hogy telnek eddig az ünnepek? Minden rendben van?
Abszolút jó. Már itt lélekbe készülök a jövő évre. Tehát ugye elég régóta nyomjuk ezt a rovatot, és az embernek mindig gondol, rengeteget gondolkozom én is, hogy lehetne javítani. De ez a leállás, ez mindig egy ilyen szimbolikus leállás az év végén, mert szerintem mindjárt az úgy van, hogy nem tudom, melyik könnyebb dolgozni, vagy a családdal lenni. De hát ez is egy elég komoly szervállás.
És Zoli, a cégnél hogy működik? Ti bezártok ilyenkor? Tehát a BDO az nagyjából mindenki, vagy van?
Nem tudunk bezárni, ugye ez egy globális hálózat, és igazából bármikor bármi lehet, tehát ügyelet van, mindenki az évén csatárláncszerűen működik, tehát elérhetők vagyunk, de olyan nagy teljesítményeket nem végzünk, tehát ha nem kell. de rengeteg minden lehetséges. Tehát most is jönnek még ajánlatkérések. Hát, ugye sok helyen van, ahol a karácsony azért nem így ünnep, nem úgy ünnep. Máshogy tartják, most gondoljatok Ázsiára és így tovább. Tehát itt azért az élet nagyon sokféleképpen zajlik.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy nálatok ez hogy van a céges kultúrában, hogy ilyenkor odafigyeltek azokra az ünnepekre, amik például Ázsiában vannak, és akkor külön köszöntések vannak, vagy ez meg van tisztítva ettől az üzleti kultúra, mert annyi minden lenne, hogy nem lehet odafigyelni.
Ez utóbbi igazából, de ennek viszont az is az ára, hogy egy kicsit a karácsony is le van simítva. Tehát, hogy a karácsony is ugye, szerintem a világ egyik legfontosabb ünnepe ilyen szempontból, de azért tudjuk, hogy sok vallásnál ez egyáltalán nem ünnep, tehát sokan szimbolikusan ünneplik. Tehát ilyen szempontból mi ugye leállunk, tehát Európa Egyesült Államok, Dél-Amerika ilyen szempontból ezt veszi, még Afrika is egy része, de a többség meg nem. És ilyenkor csak ilyen ünnepi jó kívánságok mennek, vagy ilyen holiday season üdvözletek. Aztán ugye tudjuk, hogy jön a januárban az ázsiai, és így tovább. Szóval itt azért az iszlám ünnepeket nem nagyon szoktak még így levelezésben megjelenni, de ez nagyon változó. Tehát ez mindig attól függ, hogy az ember milyen szakterületen dolgozik, kivel dolgozik együtt, milyen az adott mikroközösség. Ott azért ez jobban lehet, de globálisan mondjuk a vezető partnerünk az nem szokott üldözgetni ilyeneket különböző alkalmakra. Tehát így évvégével egy alkalommal ezt megcsinálja, és akkor ez ele van tudva.
Nézzük akkor a szakmai részét, hogy ítéled ezt a 2023-at? Így végig rohant rajtunk és bedarált, vagy azért volt idő fellélegezni?
Én úgy gondolom, ez egy nagyon, tehát egyre érdekesebb időszakok jönnek, rettenetesen sok a változás. Pont az adóvilág erre azért csak részben alkalmas, mert egy tematizáltan próbálunk végigmenni. Most üszke vagyok rá, hogy jövőre át fogjuk lépni a 400-at is, tehát azért az már egy elég szép szám így adásba.
400 volt, a 400 adásunk volt adóvilágból?
400-at fogjuk átlépni.
Azt a 700-at.
400-adik. Jövő össze elérjük a 400-at, úgyhogy de 500-nál lehet, hogy kifújjuk magunkat.
Oké. <Okay. gül>
És azt mondom, hogy amit látok, az, hogy rengeteg a fejlődés, tehát az adójog az lokális volt sok esetben, most már globális, tehát az OECD okok miatt nagyon eltérőek a gazdasági teljesítmények a világ különböző részén, nagyon megosztanak a vélemények. Ugye az adójog az nem az adó, az leköveti a gazdaságot, és nem drive-olja. Tehát nem próbál abból a szélből gazdálkodni, ami éppen fúj. Azt nem mondom, hogy túl kreatívan, pont azért próbáljuk mi is ilyen tematikusan nézni, szóval idén például a nyersanyagtermelőket néztük, és látszott, hogy azért senki nem tette magát olyan nagyon oda, hogy a nyersanyag forrásait kedvezőben adóztassa. Viszont jövőre érdekes lesz, mert megpróbálunk a legfejlettebb iparágok helyeire, vagy a szülőhelyére, vagy egyáltalán, ahol azok futnak 21. századi iparágok, tehát robotika, nanotechnológia, géntechnológia, AI, tehát a technology, és itt a 3D nyomtatás, ilyeneket nézni, és abból remélem, hogy kiderül, hogy ezek az országok valójában mit tesznek tevőlegesen azért, hogy ezek az iparágak el tudjanak indulni, vagy azok a kapcsolódó kutatások meg tudjanak indulni. Szóval én úgy gondolom, hogy az adójog most sok szempontból másodlagossá vált, tehát Magyarországon sem az volt a kérdés, hogy mennyi társasági adót fizet az ember, mert abban mondjuk jól állunk, hanem inkább a kamatok voltak. Tehát egy csomó olyan makro adat volt, ami szerintem a vállalkozásokat elgondolkoztatta, és szerintem mondjuk, ha innen Magyarországról nézzük, akkor biztos, hogy van hova javulni, mert azért ezek elég nehéz évek. Tehát nem egy könnyű dolog. De összességében én optimista vagyok olyan szempontból, hogy a világ azért előre forog, de erős versenyben vagyunk, az is látszik. És például csak az, hogy mi sokáig az egykulcsossal voltunk nagyon stabil helyzetben. Most az OECD-nek ez a 15%-os minimumadója, ez ami most már nálunk is jogszabály szinten megjelent, azért ez egy kemény beszorítása az ilyenfajta adóelőnyöknek. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkinek el kell gondolkozni azon, hogy a saját adórendszerét hogy akarja attraktívabbá tenni. Szóval izgalmas idők jönnek. Szóval szerintem tévánk lesz.
Az biztos.
De szerintem azért igazán érdekes az, hogy mire használják az egyes országok az adójogokat. Tehát, hogy tudják-e fejlesztési irányokra, tudnak-e irányváltásokra, tudnak-e bizonyos hangsúlyeltolódásokat kihozni, mert az adójognak az a jellemzője, hogy közpénzhez össze, és gyakorlatilag abból próbáljuk a közös költségeinket fedni, ez mindenhol fönnmarad. Tehát ez, és szerintem a költségek egyre magasabbak, tehát itt is van egyfajta gond. És nagyon-nagyon érdekes időket élünk szerintem.
Akkor egy kicsit személyesebb hangnemre váltva. Hogy van a legifjabb Gerendi?
A legifjabb Gerendi az egy nagyon izgalmas korszakot él, mert ugye kezdi most már beszél, de azt nem mondom, hogy még értelmesen, tehát ez egy külön erőfeszítés megérteni, hogy a fiatal kommunikáció, hogy az mire irányul, de egy óriási élmény. Tehát ő abszolút, ő 2,5 éves, tehát ő egy nagyon, nagyon dinamikus fiatal ember.
Kihívásokat tart a szülők számára?
Szerintem az élet azért csodálatos, mert minden egyes, én is vagyok mai gyerek, két késői gyerek, tehát, és az ember az idősíkon mindig úgy érzi, hogy visszaszalad egy kicsit. A gyerekek csodálatosak, tehát szerintem a gyerekeket látni, ahogy fejlődnek, az bármelyik életkorban mindig lenyűgöző. Tehát, és az emberek szerintem itt szülőként nagyon-nagyon fontos kiszakadni a saját gondolatvilágába is, és belelépni az övékbe, és ez egyáltalán nem könnyű. Amikor még nem beszél, akkor elsődlegesen inkább érzelmi vagy mozgásból, vagy valahonnan kell kiszűrni, hogy mi a lényeg, és valahol támogatni. Meg egyébként nagyon nehéz azokból a varázsszavakból kiszedni, hogy pontosan mire gondol, de egyébként nagyon jól elmagyarázza. Tehát hihetetlenül ügyesek, intelligensek. Szóval mindig rájövök arra, hogy attól, hogy egy ember kicsim legyen az gyerek, attól már majdnem minden a helyén van. Tehát érzelmek, gondolatok, csak még ők másképp fejezik ki, és ez nekem egy hihetetlen kirándulás. Tehát mindig. Én erre állandó vevő vagyok. Tehát hogy nagyon izgalmas látni, hogy a gyerekek hogyan fejlődnek, és annak a részévé válni. Szóval ez egy klassz világban.
Hát Zoli, nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot nektek, családnak, mindenkinek, és boldog új évet, jövőre találkozunk, és akkor, ahogy említetted, folytatjuk az adóvilág kirándulásokat.
Köszönjük nektek is, és aztán hát csak így tovább, úgyhogy mozgalmas évekre számítunk mondani, nálatok se volt ez másképp.
Nem, elég erős évünk volt, de most már úgy látszik, hogy optimisták lehetünk mi is.
Igen, látok, ti örök mozgók vagytok, úgyhogy ez így teljesen rendben van, egy élmény veletek dolgozni, úgyhogy én is köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen, nagyon jó pihenést, nektek jó kikapcsolódást, szervusz.
Nektek is, köszi, sziasztok.
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere jelentkezett be, ő már szabadságát tölti, adóvilág rovatunk állandó szakértője. Mivel az adóvilág rovat a világ körül megy, sokszor beszélünk arról, hogy kulturális félreértések vannak bizonyos szempontból. Hát, hogy például Vindaloo Singh, aki természetesen nem európai a nevéből is kiderül, ő hogyan értelmezi a karácsonyi dalokat, az egy teljesen különleges dolog. Aki nem fogékony az ilyesmire, inkább forduljon vissza és húzzon párnát a fejére. Én szerintem fogadjuk szeretettel, és nyíljunk ki egy picit, mert kimozgat a komfortzónánkból, az biztos.
Fél órával ezelőtt már az elsőre megjött már a Mrs. Millerén megjött a betelt a pohára hallgatótól.
A pohár még nem telt be, ez garantál.
Hát most még így látom, hogy mi jön még itt. Nem kell végigjátszani őket azért,
nem is,
mert komoly lemorzsolódás okozhatna.
Figyelj, én azt gondolom, hogy ez egy ünnepi
kiadás. Nem csak nekünk tűnt föl, hallgatóknak is, hogy...
Azt mondja a hallgató, látod, minden hónapban kéne egy nap, amikor ilyeneket játszunk. Teljesen egyetértek.
Szóval Schmidt Andit is bekergette a stúdióban, amikor ezt meghallgatta.
Annyi hogy
el tudja mondani, el tudjuk mondani, hogy a meg nem nevezett járvány a hírekben az a Covid volt, mert arra vonatkozó adatok kerültek be, úgyhogy majd egy kicsit pontosítjuk a következő hírekbe. Van más is.
Ez melyik? Az Omikron? Omikron? Antika?
Mindegy.
Halló?
Itt vagyok.
Az Omikron
igen,
volt?
Fontos részletek maradtak a hírekben.
Igen, hogy melyik járvány volt. Igen.
Igen, influenza is, és Covid is, de a Covid...
De ez a Covid számok voltak, és állítólag, és az influenza majd állítólag majd föl fog jönni a neki szokásos időben. De ne roncsuk el a hangulatot, február, úgyhogy...
Sok mindennel készültünk természetesen, mint mondtam, zeneileg is kihívásokkal teli nap lesz, de azért természetesen tettünk bele olyasmit, ami mindenkinek tetszeni fog. vannak, hogy is mondjam, egyszer volt egy ilyen ötletem, hogy összehozom a világ legborzalmasabb zenéit albumra, és akkor gyűjtögettem karaktereket. Oda tartozik, és sajnos nem én fedeztem fel, Jan Terry is, aki chicagói, és ha nem lett volna az, hogy vissza kell lépnie, hogy a beteg édesanyját ápolja, a karrierje így megtört, akkor ő egy komoly karriert futott volna be, felfedezte a Marilyn Manson is. Olyannyira, hogy az egyik koncertjén előzenekarként szerepeltette. Gondolom, hogy ez az ilyen kínzásokra, meg a mazohizmusra, meg az ilyesmire alkalmas embereknek így valaki. De minden esetre Jan Terry megjelentetett egy karácsonyi albumot, ami azért, tehát van az a pont, amikor nem tudsz mit csinálni, tehát a magyar valóság is ilyen, erre szeretnék rávilágítani, tehát nem tudsz mit csinálni, csak röhögsz, mert már olyan a helyzet, hogy csak a humorral tudod valamilyen módon kivédeni. Tehát ez az immunrendszerünk legerősebb pontja, ugye a legvidámabb barak. Hát én nem értem, tehát hogy az Ave Mariát, azt hogy gondolta Jan Terry, hogy egy ilyen diszkóformátumban, ezt megmutatom nektek, diszkóformátumban, és utána jönnek a következő vendégeink, de így is lehet, én azt mondom, tehát ő ezt így képzelte el. A legendás Jan Terry, tehát nem fogom végig lejátszani mindenféle okokból. Az a lényeg, hogy jön egy rövid bejátszás a napköziből, utána pedig folytatjuk a Millás reggeli ünnepi különkiadását további szakértő vendégeinkkel. Maradjatok velünk!
Na, megjöttünk. Hedley vagyok, belgyógyász professzor. Dr. Lafong, fertőző betegségek. Dr. Boaé, bakteriológus. Dr. Stinson, Marston és Gila, Northamptoni traumatológiai központból. És Dr. Imhaus a Türhi alapítványtól. Ők pedig az újonnan jött sebészek, Dr. Trowbridge és Greenbaum.
Doktor?
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 És doktor?
Nem hagytunk ki senkit? Nem vagyunk doktorok. Tűnjünk innen rögtön, vagy egy kicsit előbb.
Millás reggeli.
A mai zenei kínálatot halva Kántor doktor már végigkóstolta a karácsonyi bor kínálatot, plusz az újévi pesgőket is írja a hallgató, mások szerint pedig egy másik hallgató szerint egy Spotify-os lejátszási listát lehetne a legrosszabb karácsonyi dologból.
Az megvan, lehet, és van is olyan. Kérték a többiek, hogy más hallgató, hogy osszuk meg a mai tracklistet, meg lesz osztva természetesen. De ami sokkal fontosabb, itt van velünk a Kababik József, az Erste befektetési ZRT üzletkötője most a stúdióban személyesen. Szervusz!
Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek!
Fú, milyen titulust találtam ki neked, hogy a legtöbb hírt leggyorsabban, egységnyi időbe kiválóan és rendkívül hasznosan belesűríteni képes,
hát figyelj,
elemző,
3-4
interjú.
3-4 perc alatt az összes céges hírt, ami tényleg fontos volt aznap ledarálni, az komoly teljesítmény.
De hogy mondjuk, hogy 10 is belefér, és mindegyik fontos, vagy izgalmas, és érdekes, és ezt csak te tudod, úgyhogy köszönjük az idei, meg az elmúlt években is, hogy ezzel segítettél nekünk.
Ugye abból indulok ki, hogy sokan hallgatják, főleg befektetők, és de mindenkinek ugyanaz a részvénye van, ugye nyilvánvalóan, és azért az csak jó, hogyha nem tudom, autóval megy be, és hallja azt a részvényt, vagy az arról szóló hírt, ami őt érinti, és akkor fel tudja hívni a brókerét, rákérdezni, hogy így mit csináljunk vele.
De figyelj, van előtted 25 papír, vagy eznek nagy része fejben van, vagy írsz magadnak bullet pointokat, mennyire készülsz ezekre a bejelentkezésekre, hogy szoktad csinálni?
Előző este készülök egy picit, összeírok híreket, meg még reggel egy csomót, le vannak nagyjából írva, és nem felolvasom, hanem de ugye Mankónak használom őket, ugye adatok is vannak benne.
Ticker kódok azok megvannak, hogy el ne felejtsen az adott részvényt.
És akkor így. Így
figyelj, és hogy osztjátok be, a kulisszatitokat szeretnénk, mert azt figyelem, hogy a kollégák közül mindenkinek megvan a saját pár olyan területe, papírja, amire nagyon figyel. Tehát ott van például a Tibor, aki kimondottan a német piacot figyeli, tehát ő arra van, gondolom, ő németes.
Azt jobban eredetileg szereti, igen.
Meg ő kevesebb papír, de ugye jobban elmélyülve ilyen hosszabb sztorikat hoz általában.
Igen. Szabó Balog Peti volt az, aki meg egy cégről beszélt nagyon sokat, és annak nagyon sokat ment utána, és hát többféleképpen.
De olyan dolgokat, amit azt utána nem találtam meg sehol, tehát nagyon-nagyon mélyen belement, és utána ment.
Utána eltitkolta az egészet, meg letiltotta mindenőt, nehogy ezt csinálta.
Értem.
Jó, akkor a másik kérdés, amikor láttam azt a kiváló kis videót, amit készítettetek, az nagyon jó volt, de abból az derült ki, ezt nem mondjuk.
De azért a hallgatók számára is derüljön ki valami, hogy mi van abban a videóban.
Ezt nem lehet elmondani, ez egy belsős felhasználásra készült, céges dolog, de abból az derült ki, hogy te vagy ennek a résznek a lelke abból a szempontból, hogy ahogy így néztem, hogy azért rád számítanak a többiek, amikor ilyen kreatívkodásra van szükség, nem? A cégen belül.
Igen, ugye van a szakma, amit csinálunk, és nyilván mindenkinek van más valamilyen hobbija, ami a lehetőség szerint eltér a szakmától, és én szeretek, igazán az egész családom olyan, hogy szeretünk másféle dolgokat csinálni, és ezek általában inkább ilyen humán vagy művészeti dolgok, tehát hogy nem tudom, a lányaim zongoráznak, én gitározom, a feleségem novellát ír egyébként.
Na!
És én is szeretek néha ilyen kicsit teljesen más dolgot csinálni, meg dalokat írok.
Tehát. Ne viccelj! Ezt nem tudtuk.
Hát
akartam kérdezni, hogy milyen gitár, de akkor nem tudom, hogy hogy képzeljem. Tehát klasszikus, vagy inkább...
Hát van akusztikus gitárom is, azon játszom gyakorlatilag minden nap, ha hazamegyek, ez minden nap a kezembe kerül, és amikor megyek stúdió felvételre, egy dal nagyjából készen van, akkor elektromoson meg följárt. Nagyjából garázsban töltöm az estéknek egy jelentős részét.
Hát akkor figyelj, akkor beszélgessünk erről végre egy érdekes téma.
Magad? Singer-songwriter vagy egy zenekarban?
Singer-songwriter, igen.
A bátyámat csinálom, ő debreceni, ő sokkal jobb gitáros, mint én, tehát ő használja mind a 6 húrt, tehát nagyon ügyes. De egyébként sokszor én is, sőt, még zongoráznom is kell, és akkor lányaimtól kérek segítséget. A legutóbbi dalaimban csomó fekete billentyű van, tehát nagyon sokat fejlődtem, úgyhogy most jön ki 3 dalom, majd nem akarom promózni, mert ez a
második
az első 3 dala fog kijönni, január 15-én azt nagyon várom, és tervek szerint majd a második album is nagyjából meg lesz. Igazán az elsőt sem fejeztem be, 15 dal van rajta, de a Last Revolution a címe, és a második a pedig a játszótér ez a cím, és ezeket...
Mit akartam kérdezni, hogy márkafüggés van? Mert ugye a fotósoknál szokott ez lenni, hogy valamelyik márkának a nagy rajongói, gitárosoknál ugyanez szokott lenni.
Nekem nincs.
Nincs?
Nekem
minden
egy nagyon,
vagy?
Nagyon régi 35 éves gitárom van, még akkor vettem még gimnáziumban, és az jó is nekem. Az akusztikus gitárom, meg valahogy hozzám jutott szintén 20 éve, tehát hogy eléggé öreg vagyok én is, meg a gitárjaim is. És hát így nyomjuk így.
Azért érdekes, mert szerintem a másik vendég, akit most fogunk mindjárt tárcsázni, nem sejti, hogy valamilyen szinten kollégák vagytok. Bátki Zolit úgy ismerjük, mint informatikai újságírót, szerkesztőt, de közben óriási zenész.
Hát úgy is ismerjük, igen.
Hát de alapvetően a műsorban nem erről szokott beszélni. Úgyhogy egy kis zene után feltárcsázzuk, és akkor együtt fogunk beszélgetni. Nem tudom, neked van karácsonyi hangulatod, Gábor?
Kicsit alakul, igen.
Neked, Józsi?
Van. Éppen ma már szabadságon vagyok. És
akkor már van.
Kezdődik a készülődés.
Akinek nincs, az pedig egy húron pendül a belgás srácokkal.
Hát, akkor már nagy baj van, hogyha hozzám fohászkodik a hallgató. Gábor, segíts, vedd el tőle a keverőpultot. Jött egy
nem
ilyen.
Lesz, nem lehet. Elbarikádoztam magam.
Jó,
ami ennél sokkal
érkeztek
fontosabb.
Pozitívak is, na azért hozzá kell tenni.
Nem pozitívak is, hanem alapvetően. Szóval, hogy Bátki Zoltán is itt van velünk, informatikai, kommunikációs, tanácsadó, szakújságíró, mindenes, egyenesen live from Vienna. Szervusz!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Hogy érzed magad a mediterrán nyári ciklon zivatar után, ami Bécs városát is elkapta?
Konkrétan tegnap valamikor este ilyen, nem tudom, 11 környékén békésen néztem a kedvenc kis sorozataimat, valamelyikét, és egyszer csak elkezdett rohadtul esni az eső, majd pedig hatalmasokat elkezdett villámlani és dörögni. És mélyen elgondolkodtam, hogy akkor, hogyha elmúlik a vihar, akkor mehetek el a strandra, vagy mi van?
Olyan Ura. Egyébként az a felmelegedéssel. Kababik József, az Erste befektetési ZRT üzletkötője pedig a stúdióban van, és képzeld el, hogy azon kívül, hogy a szakértelmeteket nyújtottátok nekünk így évek során, most már lehet ezt nyugodtan mondani, kiderült, hogy mind a ketten zenészek vagytok a másik sapkátokban.
Hello, szia!
Így van, hello!
Zoli például egy szuper akusztikus Queen cover setup-pal is meg szokta örvendeztetni a közönséget. Ennek van valami újdonság ebben?
Hát újdonság annyiban van, hogy tehát Queen-t általában ugye úgy szokás játszani, hogy egyrészt valaki Freddie Mercury-ra maszkírozza magát, és azzal a hűde nagyon bombasztikus hangzással nyomul, mint amit a Queen képviselt, de hát ugye ebben gyakorlatilag nem nagyon lehet utolérni az eredeti csőt, tehát ugye jelenleg a Queen megmaradt két tagja is, hát talán a legautentikusabb Queen cover bandként turnézik, és éppen ezért úgy döntöttünk egy csodálatos villantyús cimborámmal, hogy saját egyéb zenekaraink mellett mind a ketten Queen-en nőttünk fel annak idején, és megcsinálunk egy olyan nagyon érdekes hibridet, ahol ő zongorázik, én akusztikus gitározom és éneklek, és lecsupaszítjuk a Queen dalokat teljesen egy ilyen akusztikus formába, és egy picit ilyen storytelleres, ilyen kis családias jellegű estéken szoktuk eljátszani a dalokat, ráadásul egyáltalán nem csak a slágereket, hanem olyanokat, amiket úgy gondolunk, hogy nagyon érdemes megfigyelni, még azok kis, akik mondjuk nem jutottak tovább a Radio Gaga-nál, és például olyan tematikus esteket is szoktunk csinálni, hogyha valamelyik lemeznek, vagy valami kiemelkedő momentumnak van évfordulója, akkor azokat a lemezeket vagy egy az egyben eljátszunk, vagy valamilyen nagyon deep cut-okat játszunk róla, és jövőre például pontosan ezért a Queen 2 és a Sheerheart Attack lemez az ugye mind a kettő 74-es, pontosan úgy, mint én, és éppen ezért így hármunknak az 50. születésnapját fogjuk tematikus sokkal megünnepelni, de most például készül egy speciális akusztikus kiadvány is, ami majd ugye ilyen streaming oldalakon lesz elérhető. Szóval dolgozunk ezzel is, és hát ugye a nagyobb zenekarok is működnek, tehát lemezzel készülünk az After Crying-gal, lemezzel készülünk az At Night I Fly-jal közben.
Hát már lassan ez lesz a fővonal. Ez lesz a fővonal, Zoli.
Ha fizetne, akkor ez lenne, igen. De hát ugye zenésznek lenni az nem azt jelenti, hogy mit tudom én, a Tesla Cybertruckok szélvédőjéről szívjuk fel a kokót, már csak azért is, mert arról így lepereg.
Itt Kababik József bólogat a stúdióban.
Igen, nincs Tesla nekem sem.
A Queen-nel hogy állsz?
Vegyünk egy kis modellt.
Én a nem annyira Queen-en nőttem fel, akkor még gyerek voltam, én inkább a AC/DC, Iron Maiden, ez a heavy metal vonalon voltam nagyon sok helyen.
Nagyon azt jó, tetszett, nagyon jó.
És én furcsa módon akkor hagytam be ezt a metal vonalat, amikor a Metallica jött, ez tudom, nem hangzik jól, de én utána szoktam, utána már ilyen YouTube, Cure, meg
de
ilyen.
De hogy lehet? Megijedtél?
Nem tudom, akkor már volt zenekarom a gimnáziumban, de nagyon nem volt jó egyébként, úgyhogy, és nem olyan dalokat játszottuk, úgyhogy hogy ott volt egy váltás, sokáig nem is érdekelt, azért aztán meg most megint. Tehát, hogy
nagyon jó hangzik.
Tehát hullámokba jött akkor neked így?
Igen. Igen.
Lassan érdekes. Egy Millás reggeli bendet is kell formálni, akkor van itt bőven.
Na jó, és akkor Mihálovicsnak mit szánsz?
Mihálovics azt tudjuk, hogy ő a honnanjal purcantás lesz, tehát ezt megbeszéltük már korábban.
Okay. Nagyon jó hangzik, de hát ugye eleve ott van a csodálatos P-mobil zenekar, a csodálatos az lehet, hogy sokaknak idézőjel, ahol ugye például van olyan tag, mint tudjuk, akinek az a funkciója, hogy zenekarvezető. Tehát nem csinál mást, hanem zenekart vezet. Tehát tulajdonképpen, ha ez egy funkció, akkor ilyet is lehet.
Ezt tetszene a Macinak
az
szerintem.
Nagyon jó. Igen, ez szerintem is jó. Igen. Igen, mert lehet díszelegni, meg előre bemenni, meg így. Tehát ő, igen. Kell neki egy ilyen bot, és akkor ő lehet az ilyen marsalja a zenekarnak, igen.
Hát vagy ugye sokan azt mondják, hogy az igazi zenekarvezető az konkrétan a sofőr.
Na, Zoli.
Szakmázunk is egyébként? Vagy
nem akartam, nem de lehet szakmázni, hogyha a vendégek hát, döntik el.
Mit beszéltetek meg? Én csak
azt
itt
mondtam mindenkinek, hogy
vagyok.
Gondolkodjon el egy dolgon, amit úgy szeretne nagyon mondani így évvége fele, jövő év várományában. Úgyhogy lehet, akkor veled kezdünk, Kaba.
Szakmait? Szakmairól beszélni?
Bár, szakmai is lehet, személyes is lehet, amit szeretnél.
Hát egyrészt ugye lesz egy izgalmas év a tőzsdén, mindegyik az volt. Jegybankok fogják meghatározni az egészet, történelmi csúcson vagyunk, a kérdés, hogy lejön-e az év, tovább csökken az infláció, vagy sem. és hogy ez mennyire okoz majd recessziót, és még egy mondat, hogy Kínával mi fog történni, mert szerintem gond igazándiból onnan lehet, mert pénzmennyiség az van a világban, úgyhogy nagyjából így állunk. Neki szerintem még kicsikét emelkedni fogunk, aztán lesznek itt talán sokkal rosszabb dolgok, és kicsit fölárázták a piacot így előre a kamatcsökkentés.
Ez eléggé egybecseng azzal, amit Jóna Pricsi mondott, hogy akkor itt hasonlóak a várakozásaitok, aki ne érdekes. Aha.
Igen, szerdán is erről beszéltünk. Most már csak a jegybankokról van szó, hogy ők hogy kommunikálnak félre, hogyan csinálják ezt a dolgot, és általában szerintem nem olyan jól. A magyar pont jó mostanában. A világ Bardabás nagyon jó, kiszámítható, 75 bázispontot vágtak.
Szereti a piac, azért őt beszéltetik.
Ugye nekik most nagyon fontos a hitelességet helyreállítani az Ordas bukta után, meg hitelességvesztés után, ami másfél éve volt, amikor össze-vissza kommunikáltak, meg kénytelen voltak.
Hamarabb hagyták
a kamatemelést, majd megemelték három. Igen.
Azóta az jó. A Fed sokkal.
Igen, és
jó.
Most viszont az elmúlt év az teljesen rendben.
Zoli, te mire számítasz szakmai szempontból? Nagy újdonságok, céges dolgok?
Igazából én az AI-nak a, hát hogy is mondjam, fejlődésére és visszafejlődésére egyszerre számítok, tehát hogy valami hatalmas nagy kavarás lesz ebben az ügyben. Egyértelmű, mindenki erre lesz rápörögve. Látszik, hogy ez most egy olyan hívószó, ami lehet, hogy szakmailag néha még nem teljesen megalapozott, és ugye még mindig a legnagyobb szaktekintélyek is vitatkoznak abban, hogy ami most van, az egyáltalán nevezhető mesterséges intelligenciának, vagy tulajdonképpen csak így ez egy ilyen wishful thinking, és szeretnénk azt mondani, hogy ez az, és közben pedig egy idomított digitális majom. Minden esetre az, hogy mindenki erre fog ráúszni valamilyen szinten, az biztos, és makro és mikro szinten egyaránt. Tehát a kínai piacon ugyanúgy az összes kütyűre rá lesz írva, hogy mesterséges intelligencia hajtja, lett légyen ez egy ilyen hordozható Tetris, vagy egy, nem is tudom, egy ledes villogós sportcipő. És ugyanúgy közben pedig ugye a nagy vállalatok azon fognak versengeni, hogy melyiknek a digitális asszisztense, a chatbotja, a mit tudom én egyéb különböző vagy ilyen segédje mondjuk csinál jobban úgy, mint hogyha ember lenne mögötte.
Tőzsdeileg mit csinálhatnak az AI részvények, az idei nagyon-nagyon nagy sztárok?
Hát valószínűleg a többi
Mind a kettőt mutatjátok, persze, hát figyelj.
Előbb a tőzsdei szakértőt, és akkor utána vissza hozzád, Zoli, jó?
A befektetők tovább fogják lovagolni szerintem ezt a történetet, és ezek még szerintem tovább fognak menni egy ideig, aztán meg majd nyilván lesz komolyabb verseny. Önnek idén ugye az elektromos autózásnál is azt látunk, megvettünk mindent, borzasztó drágán, pépere értéke nem volt érdemes nézni, mert olyan hosszú volt, le se tudtuk érni, és sok számjegyből állt. Most meg ott tartunk az elektromos autózás terén, hogy árverseny van, tehát a torta nem nő olyan mértékben, viszont egyre több a szereplő. Ugye az idei év a Tesla nem árcsökkentésekről szólt. Ugye régen arról szólt, hogy nem tudják kielégíteni a keresletet, hogy gyártási kapacitást hogy vigyék föl, most meg arról, hogy adják el az autókat, és milyen marzsal, azt mondom, 23-ra 17-re esett le a marzs. Szerintem kicsit hasonló történet lesz az IA, csak az még viszonylag az elején jár, abban még talán van futás.
Zoli?
Szerintem még egy ideig mindenképpen nagy várakozások lesznek, de természetesen már mindenki kezdi pötöktetni, hogy ebbe érdemesebb beszállni, vagy érdemesebb már pont kiszállni belőle, mert ugye láttunk már ilyet a dotcom lufival, láttunk ilyet a kriptopénzekkel, hogy valamire a techvilág és a techvilág nyomán a teljes üzleti élet, az így nagyon szeret rászállni. Mert jó ilyen nagy hívószók mellé oda gyűlni és melegedni az ő kis tüzükben, és aztán utána egy picit mindenki túl csinálja ezt a dolgot, hogy ilyen szépen fogalmazzak, és aztán akik rosszul szállnak ki, vagy rosszkor szállnak ki, azok már borzalmasan nagyot buknak is ebből. És hát ugye itt ráadásul tényleg az van, hogy megint csak egy olyan dolog ez az egész, hogy nem tudják, hogy pontosan ezzel mit lehet igazán kezdeni. Mindenki próbál ugye valami olyan terméket, olyan szolgáltatást mögé tenni, ami tényleg hasznos, de közben ugye már ezen is látszik azt, hogy esetleg tényleg munkahelyeket és különböző szakmákat veszélyeztet. Tehát igazából az egész ez sokkal messzebbre mutat, annál, tehát így önmagánál, mert ugye itt most már az AI szakértők is azt mondják, hogy ez egy társadalmi kérdés lesz inkább azzal, hogy oké, hogyha az AI tényleg át tud venni egy csomó mindent, akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akik kihullanak. Ennyire gyorsan nem lehet mindenkit átképezni. Az AI, amit ugye megtermel, annak egy részét teljesen jól vissza lehetne pörgetni abba, hogy akkor a kihullott emberek egy valamilyen féle alapjövedelmet kapjanak. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon messzire vívő probléma, és éppen ezért ezt hogy lehet-e tisztán úgy kezelni, hogy ez most jó üzlet, vagy rossz üzlet, és bele lehet szállni, vagy nem. Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy ezt ki hogy értékeli.
Oké, hát Zoli, nagyon szépen köszönjük a te hozzáadott értékedet 2023-ban is. Remélem, hogy találkozunk jövőre, és folytatjuk, amit elkezdtünk. A zenéléshez meg az összes zenekar szempontjából nagyon-nagyon-nagyon sok sikert. Úgyhogy most már tényleg megígérem, hogy valamelyiken ott leszek, de pont olyan alkalmak voltak mindig, amikor nem Budapesten voltam, meg, de folyamatosan nyomon követem. Úgyhogy...
Bocsánat, ez budapesti kis klubokban játszanak?
Is.
Nagyokban is.
Is, nagyokban is. Is.
Hol kisebben, hol nagyobban, meg hát lesz fesztiválozás is, nagyon remélem legalábbis, meg ilyesmi, mert hát ugye jönnek a lemezek is, még két lemez is érkezik két zenekartól valamikor tavasszal, éppen ezért ezt meg kéne fesztiváloztatni, de hát ami most fesztiválos helyzetben van, az is ugye elég húzós, kevesen maradtak, és közben minden létező zenekar szeretne játszani rajtuk, tehát az egy ilyen iszonyatos szumó mérkőzés, főleg, hogyha az én alkatomat nézzük, de pont ezért lehet, hogy van esélyünk.
Lehet.
Hogy veszitek föl, ha te Bécsben vagyok, meg máshol?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, a rutin meg az évek. Tehát, hogy ez úgy működik, hogy általában egyrészt ugye nagyon segít a digitális világ, tehát mondjuk zenét írni tök jól lehet, úgyhogy egymásnak pattogtatják az emberek az ötleteket, és mindenki otthon a
stúdiójában
hozzátesz valamit.
Fölvenni?
A próbák... Hogy?
Hát fölül a lézercsetre, és haza vonatozik.
Ja, hát a próba az meg úgy működik, hogy fölhaladok a RegioJet nevű csehszlovák vonatképződményre, amelyik még egészen úgy működik, mint ahogy egy vonatnak működnie kell, és szerencsére van egy Bécs-Budapest járata. Megérkezem, és a Kelenföldtől nem messze van például az egyik zenekarnak a próbaterme, tehát onnan nagyon-nagyon gyorsan beszakadok oda, és akkor játszom egy picit. De mondjuk az tény, hogy ez nem az ilyen heti próbákról szól meg ilyesmi, hanem általában inkább, hogyha lemezírás van, hogyha valami komolyabb koncert, vagy ilyen turnésorozat előtt vagyunk, vagy ilyesmi, akkor kell ezt egyszer összepróbálni, de szerencsére a profi már mindenki annyira, hogy a saját részét azt a megfelelő helyeken gyakorolgatja, és akkor igazából együtt csak össze kell rakni.
Világos. Oké. Hát akkor hajrá.
Hajrá. Köszönjük szépen. Nagyon boldog új évet neked.
Én pedig köszönöm a folyamatos zargatást és érdeklődést, és jövőre is állok rendelkezésre, addig pedig boldog karácsonyt, Hamukát, a repülős spagetti szörny ünnepét és minden egyebet.
Köszönjük szépen, szevasz!
Szia, hello!
Sziasztok!
Bátki Zoli, informatikai szaktanácsadó, kommunikációs tanácsadó volt a vonalban. Itt pedig Kababik József, az Erste Befektetési ZRT üzletkötője.
Zenésztárs, akit szintén várjuk, a hanganyagokat, mert tényleg kíváncsiak vagyunk. Mi jön ki a gitárjaitokból?
Átküldöm az új három dolgot.
Jó,
mindenki.
Nem biztos, hogy rádiókompatibilis.
Persze, nem is. De még az is lehet. Hát, kíváncsiak vagyunk, meghallgatjuk.
Amivel pedig búcsúzunk, az, amit tud az AI. És azért az ember néha felhúzta a szemöldökét 2023-ban. Ha a Barbie Girl-t Johnny Cash adta volna elő, akkor az így szólt volna. Azért érdemes odafigyelni arra, hogy még az AI-jal azt is megmondták neki,
meddig tudja fokozni az Endre,
azt is megmondták neki, hogy azt mondja Johnny Cash, mintha tényleg ő mondaná, hogy ezt hívjátok tizenének, és nevet egyet. Tehát erre érdemes odafigyelni. Hello, I'm not Johnny Cash.